Sziasztok! Ez itt az Ideológ című műsorunk, ami nem objektív és tárgyalagos, hanem szubjektív, értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, hogy más emberek, ez esetben a nézőink hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok a véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben a David O'Neill álnévre hallgató interjúalanyunk fog beszélni az általa képviselt antiteizmusról. Mielőtt feltennénk a témához fűződő kérdést, kérlek beszélj egy kicsit arról, hogy hogyan váltál antiteistává. Mik hatottak rád? Miért foglaltál állást e irányzat mellett?
Sziasztok és köszönöm a lehetőséget! Mint ahogyan annyi más ember, én is vallásos háztartásban nevelkedtem. Szüleim Jehova tanúi voltak, és nagyon aktívak voltunk. Rendszeresen jártunk is a gyülekezetbe, ami a templomba járás megfelelője. Csütörtökönként volt összejövetel, ahol Bibliát tanulmányoztunk, évente pedig kongresszus Csepelen. Ez utóbbi egy több napos rendezvény, amikor is egy egész stadiont kibérelnek Jehova tanúi. Mindezeken kívül pedig elképesztő mennyiségű prédikálás is hozzátartozott a valláshoz. Tehát ebben a környezetben nevelkedek, aztán egyszer csak meglátom a tévében, a National Geographic csatornán egy műsor előzetesét. Ez a műsor az evolúció sétáló bálnák volt. Rettenetesen felkeltette a kíváncsiságomat, úgyhogy megkérdeztem apámat, megnézhetem-e, ő pedig húzta a száját, hiszen evolúció, de becsületére szóljon, hogy megengedte. A mai szemmel nézve már megmosolyogtató számítógépes animáció és folytonos akciózene, nyilván az amerikai közönség miatt, ellenére akkor teljesen lenyűgözött. Egy teljesen új világ nyílt meg akkor előttem. Szó szerint, hiszen akkoriban semmit nem tudtam a biológiáról, az evolúcióról meg főleg. Tehát, mint kíváncsi kölyök, minden új információt magamba szívtam. Így esett hát, hogy különböző sci-fi sorozatok mellett National Geographic és Discovery Science dokumentumfilmeken nevelkedtem. Ezek ismertették meg velem az evolúciót, csillagászatot, történelmet. Ezek szerettették meg velem ezeket a témákat. Csupa olyasmit, amiről Jehova tanúi mélységesen hallgatnak, hiszen érdekük fűződik hozzá, illetve nagyon gyorsan elhallgattatnak, ha ilyen irányban kezdesz kérdezősködni nyilvánosan. Egy egész külön videót megérdemelne, hogyan is működik az agymosás és kontroll Jehova tanúinál, de maradjunk annyiban, hogy a fegyelmezés eleje a megrovás, a skála másik végén pedig a kiközösítés van. Gyakorlatilag letiltanak, csak a való világban. Na de, mivel a kérdéseimre képtelen volt válaszolni a vallás, roham tempóban irrelevanciába süllyedt az életemben, majd később az egészet elvetendőnek ítéltem, mivel mint felfedeztem, nincs benne szemernyi tudományos igazság sem. Később a Bibliát kritikusan olvasva és a történelmet, filozófiát tanulmányozva, ez mind csak megerősödött bennem.
Egyébként te hogyan definiálnád az antiteizmust? Mi a különbség szerinted az ateista és az antiteista között? Persze erről mi már sokszor beszéltünk, de érdekelne, hogy te hogyan vélekedsz erről.
Ateista az, akiben nincs istenhit. Antiteista pedig az a személy, akinek meggyőződése, hogy nincs Isten vagy Istenek. Van persze átfedés, ha nekem meggyőződésem, hogy nincs Isten, akkor Isten hit sincs bennem, tehát egyszerre vagyok ateista és antiteista is. Éppen ezért a mindennapi használatban számomra ugyanazt jelenti a kettő, pontosítani csak akkor érdemes szerintem, amikor vitázunk vagy filozofálgatunk.
Értem, és az antiteizmusod min alapul? A keresztény egyházak ellenzésén, vagy minden egyes vallást károsnak gondolsz? Ha igen, ennek mi az oka? Mik a legnagyobb kritikáid unblock a vallásokkal kapcsolatban?
Nem gondolok minden vallást károsnak. Ott van például a buddhizmus. Bár hallottam róla, hogy valahol Indokínában muszlimokat vegzálnak, de mégis alapvetően egy pozitív erőnek gondolom a világban. A dalai lámát pedig kifejezetten tisztelem, emberként. Hasonlóan gondolkodom a korai iszlámról. Időben nagyjából Mohamedtől Bagdad mongolok hátari pusztulásáig. Az a civilizáció, ami az Arab-félszigetről kiindult, szellemi, tudományos, technológiai, filozófiai téren nem csak hogy beérte a kortárs civilizációkat, de sok esetben le is előzte őket. Ez azért történhetett meg szerintem, mert az iszlám vallás nem elpusztította, hanem felkarolta a germánok, bizánciak, szasszánidák által évszázadok óta sanyargatott területeket és kultúrákat. Nem pusztító erő volt, hanem építő, ráépítő. Nem írtotta a többi kultúrát, hanem befogadta belőlük, ami hasznos. A legnagyobb kritikám a vallásokkal szemben nemes egyszerűséggel az, hogy nem igazak. Lehet arról eszmecserét folytatni, hogy károsak-e, vagy beleszólhatnak-e az emberek életébe, vagy hogy jó-e a szervezett vallás, vagy sem, vagy a nevükben elkövetett embertelenségeken értekezni, de a végén mindig ott fog lógni Damoklész kardja az egész beszélgetés fölött, hogy soha semmelyik nem volt képes bizonyítékot produkálni az állításaira. Hogy egy nálam sokkal okosabb embert idézzek, amit pedig ki lehet jelenteni bizonyítás nélkül, azt el is lehet vetni bizonyítás nélkül. Ez a legfőbb dolog, ami miatt ellenzem a vallást. Mert számomra antitetikus, hogy saját magunkat szánt szándékkal különböző kényelmes hazugságokba taszítsuk, ahelyett, hogy emberként, közösségként, civilizációként felnőnénk, és szembenéznénk a valósággal, hogy 99,9999 stb. Százalék, hogy nincs Isten, és nincs okunk feltételezni, hogy van. Bizonyíték híján. Ez az egy életünk van, és ebből kell kihozni a legtöbbet. Ahelyett, hogy valami mennybe menetelre várunk, és abban reménykedünk, és feláldozzuk érte azt az egy életet, ami tuti, hogy van.
Csak megjegyzésként fűzöm hozzá, hogy egy kicsit más akkor a te antiteizmusod, mint mondjuk az Erdély Ágostoni ügye, aki az Olgát Szárdáink csatornát készíti, mert ő azt mondja, hogy minden vallás káros, és a buddhizmusra is ugyanezt mondja. Az antiteisták egyébként rendszerint materialisták? Fizikalisták? Egy antiteista ez esetben te milyen okból nem hiszel a természet felettiben, vagy az anyagon, fizikán, kémián túli dolgokban?
A rövid válaszom erre az, hogy ugyanazért vagyok materialista, mint amiért nem hiszek istenekben. Nem látom okát, hiszen nincs rá bizonyíték. A másik magyarázat, hogy a természet feletti, idézőjelben, pontosan akkor a képtelenség, mint a négyszögletű kerekerdő. Az univerzum a természet. Az univerzum többnyire ismert, matematikai egyenletekkel jól leírható törvények alapján viselkedik. Minden egyes részecske, atom, égitest, minden mennyiségű energia engedelmeskedik ezeknek a törvényeknek. Az univerzum ezen törvények ismeretében pedig kiszámítható módon viselkedik. Ezért működik a GPS, ezért száll a repülő, ezért zenél a telefon, és ezért viselkedik olyan viccesen a nem newtoni folyadék. Nincs okunk feltételezni, hogy egyes jelenségek nem engedelmeskednek a fizika törvényeinek, hiszen sosem láttunk még csak hasonlót sem. Ha pedig engedelmeskedik a fizika törvényeinek, még ha ez csodába illő dolog lenne, akkor nem is igazán természet feletti, nem igaz?
Azért nem minden engedelmeskedik a fizika törvényeinek, és azokra nem is tudnak magyarázatot szolgálni a tudósok, maximum hipotéziseket állítanak fel. Például ilyen a sötét anyag, vagy a sötét energia, de a kvarkok, vagy az ősrobbanás előtti idézőjeles semmi is. A legtöbb vallásos nem vitatja az ősrobbanást sem egyébként, csupán azt állítják, hogy nem lehetett csak úgy, és még az ateisták materiális okot keresnek az élet elindítására, addig az istenhívők isteni okot. Az, hogy melyik félnek van igaza, véleményem szerint sosem tudhatjuk meg, de mindkét fél rengeteg dologra képtelen választ adni. És erről, amit most elmondtam, mit gondolsz?
Pontos leszögezni, hogy amikor a fizika törvényeiről beszélünk, akkor az két dolgot is jelenthet. Egyrészt vannak a világegyetemet uraló összefüggések és reakciók, amiről beszéltem, hogy minden ezek alapján viselkedik. Ezek amióta idő van, léteznek és teljesen függetlenek tőlünk. Teljesen. Másrészt vannak a newtoni, einsteini stb. Törvények, amik megpróbálják ezeket leírni. Leírni azt, hogy hogyan is működik a világegyetem. Ezek a matematikai egyenletek együtt modelleket alkotnak, a tudomány pedig ilyen modellekkel dolgozik. Ezekkel le lehet írni, hogyan működik az univerzum egy adott területe. Ezek a tudományos elméletek. Ilyen a gravitáció elmélete, az atomelmélet, az evolúció elmélete és a többi. A köznyelvben az elmélet nem jelent többet találgatásnál, de tudományos körökben a világot leíró törvények, számítások és összefüggések magyarázó halmazát jelenti. Ennél nincs feljebb, ha úgy tetszik. Na, De miért is hoztam fel az elméleteket és törvényeket? Azért, hogy elmondhassam, hogy ezeket a világot leíró tudományos elméleteket nem valamiféle abszolút igazságnak kell felfogni, amihez vallásosan ragaszkodna bárki is. Nem. Ezek leíró modellek. Magyarázzák a jelenségeket, és használatukkal meg lehet jósolni, hogyan fog az a jelenség viselkedni a jövőben. A jó tudományos elmélet az, amelyikkel jó predikciókat lehet tenni. De akármennyire is kiforrott egy elmélet, az akkor is csak egy megközelítése a valóságnak. Ami lehet, hogy teljes mértékben eltalálta, hogyan működik az adott jelenség, például az evolúció elmélete, de az is lehet, hogy csak a számítások helyesek, mint Newton esetében. Aztán ki tudja, idővel felfedezhetnek valami anomáliát az elméletben, amit nem magyaráz az elmélet, és akkor módosítani kell azt, vagy új elmélet helyettesíteni, ahogy Einstein tette Newton számításaival. Vagy ahogy a darwini evolúció elmélet kiegészült a mendeli genetikával, hogy megalkossa a neodarwini evolúció elméletet. Én úgy gondolom, hogy végtelenül arrogáns dolog azt hinni, hogyha valamit a tudomány, azaz a Föld egykori és ma élt legnagyobb elméjei nem értenek, akkor majd valami 2000 éves poroskönyv tudni fogja a választ. De miért is ne? Tegyük fel, hogy mégis igaz az egyik történet. Mondjuk legyen a Biblia, ugye a kereszténység, azt ismeri valószínűleg mindenki a legjobban. Tehát... Kezdetben teremté Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen vala a sötétség, Isten lelke pedig lebeg vala a vizek felett, s mondá Isten legyen világosság, és lőn világosság, aztán látta, hogy ez jó, elválasztja a sötétséget a fényességtől, éjszaka nappal első nap. Tehát, ahogy mondtam, tegyük fel, hogy ez így történt. Most pedig kérdezzük meg magunktól, hogy mivel lettünk okosabbak. Nem lettünk okosabbak. Nem tudtuk meg, hogy kicsoda, micsoda ez az Isten, hogy csinálta amit, hogy tudja a fényt a sötétségtől elválasztani, hiszen a fizika nem így működik, a sötétség az a fénynek a hiánya. Nem tudtunk meg semmit, amivel el tudnánk indulni a tudás felé, hiszen nincs hipotézis, nincs teszt, nincs kísérlet, nincs egyenlet, nincs modell, nincs elmélet, nincs tudás. És akkor nem jutottunk még el odáig, hogy valójában ez mind folklór, és egy szava se igaz. Ezért nincs értelme tudományos anomáliákhoz, vagy bármi máshoz odakontárkodni, és azt mondani, de hát az ott az Isten műve. Tudományos szempontból Istennek pontosan annyi értelme van, mint hogyha helyette azt mondaná valaki, hogy tök főzelék. Az egyetlen út a tudáshoz az a tudományos módszer. Nem tudjuk mi ez, kezdjünk el adatot gyűjteni róla, ismételjük meg a feltételeket, lássuk meg történik-e újra, gyártsunk hipotéziseket, teszteljünk. A végén talán rájövünk mi az. A vallás ilyet soha nem produkál. Inspirálhat, ahogyan nagyon sok tudós is keresztény volt, vagy más vallású, tehát inspirálhat, de nem produkálhat. Mert vallásból, Bibliából egyszerűen nem lehet tudományt készíteni. De kicsit visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, az élet eredete, kialakulás, a szép magyar szóval, a biogenezis sem valami sötét folt már a biokémiában. Az ősrobbanás előtti időről pedig értelmetlen beszélni, mert bármit is mond William Lane Craig, vagy az őt imitáló egyebek, maga az idő az ősrobbanással kezdődött, pontosabban az idő az ősrobbanással kezdett el ketyegni. Így az univerzum keletkezésének hagyományos értelemben vett oka sem lehet, mivel az oknak időben meg kell előznie, amit okoz. Tehát összefoglalva, igenis tudhatjuk, kinek van igaza. A vallás állításainak túlnyomó, döntő hányadáról már tudjuk, hogy lehetetlen. Nem így volt. Hazugság. Nem volt világméretű özönvíz, sem Noé bárkája. Mohamed nem szállt a mennyekbe egy szárnyas összféren. A leprát nem lehet galambot gyilkolásával gyógyítani, a földet nem egy óriás teteméből hozták létre, és a többi, és a többi, és a többi. A lista végtelen. Nem maradt a vallásoknak semmilyen mára, csak az, hogy talán, esetleg, ha úgy csűröm, csavarom a logikát, meg definiálgatok, akkor lehetséges, hogy létezik valamiféle dolog, ami akár az én Istenem is lehetne, csak van mások 12 000 jelentkező. De tuti, hogy az enyém, de mindegy. Tehát melyik a valószínűbb? Hogy a 12.000 egyike, a 12.000 abszurd történet egyike mégis igaz, vagy az, hogy egyik se igaz?
És hogyha már itt sok ezer isten és vallás is képbe került, akkor az a kérdésem, hogy szerinted miért gyengülnek ma Európában a vallások? Sokak szerint egyre többen fordulnak el a vallástól, ami az egyházak meggyengülését okozza. Egyes egyházak már be is vallják, hogy egyre kevesebb hívük van. Te hogyan vélekedsz erről? Mi okozza ezt, ha valóban így van?
Nem is olyan régen, tehát beszélünk itt néhány generációval ezelőttről, a vallás az élet minden területére kiterjedt. Tudás a világegyetemről, Biblia, morális kérdések, bajok, pap és gyóntatás, közösség, helyi felekezet, esküvő, templom, pap, iskola, vallásos. De a tudásunk fejlődésével ezek helyét elkezdték lassan, de biztosan átvenni a szekuláris tudományos alternatívák. A papot leváltotta a pszichológus meg a terapeuta. Az iskolák többsége szintén szekuláris lett, etc. Emiatt, de legalábbis ezzel egy időben a vallás valahogy már nem volt olyan releváns a mindennapi életben. Kiszorult onnan, mert megszűnt a monopól helyzete. És szerintem ez egy jó dolog. A hatalom megrészegít, ennek remek bizonyítéka a katolikus egyház, bár az utóbbi pápák sokat tettek a bűnök felgöngyörítése érdekében, de vedd ki alóluk a hatalmat, és biztos, hogy ártalmatlanok lesznek. Személy szerint akkor leszek elégedett, amikor senkinek nem lesz hatalma senki fölött valamiféle vallásra hivatkozva. Amikor nem lehet emiatt ezzel a kifogással irányítani embereket és tönkretenni az életüket, vagy még rosszabb, másokét kioltani. De visszatérve, van egy sokkal egyszerűbb magyarázata is a kereszténység zsugorodásának szerintem. A demográfia. A nyugati világban mindenhol csökken a termékenység ráta, kevesebb gyermek, kevesebb potenciális hívő. Ennek ellenkezőjét jól láthatjuk a muszlim országokban, ahol a magas termékenységi ráta miatt folyamatosan nőni látszik a muszlimok száma. Annak ellenére is, hogy sokan hagyják el az iszlámot.
Én mondjuk ezt nem a demográfiával magyaráznám, hanem inkább a jóléttel, hiszen minél nagyobb jólétben él egy ország, annál kevesebb gyerek születik, hiszen a szülők anyagiasan gondolkodnak, ha esetleg szülők lesznek, de ugye egyre kevesebb a szülő is, hiszen úgy vannak vele, hogy hát a gyerek az sok pénzbe kerül. Tehát anyagiasak, és templomba se járnak, hiszen nincs rá idejük, mert minden idejüket az emberek lassan a karrierjükre és a pénzkeresésre költik, és nem hogy a templomba járásra nem jut idejük, meg a gyónásra és a többi, hanem eleve a közösségi életre, és ugye az egyház vagy a különböző vallási felekezetek közösségi életet is élnek, ugye összejárnak, stb. De ugye már ez is elmúlt, és ugye ezt hívjuk társadalmi elidegenülésnek, és szerintem ezt a jólét okozza. És szerintem azért hisznek egyre kevesebben Istenben, mert nem fordítanak rá időt. De ez nem jelenti azt, hogy maga a hit elveszne, csak másra cserélik rá. Ki a konteókra, ki a politikusokra, ki valamely ideológiákra. És ezeket mind istenítik, csak annyi, hogy nem természetfeletti dolgokról van szó, hanem összeesküvésekről vagy különböző személyekről. Valójában a hit tehát nem tűnik el, csak átalakul. Ám amint apokaliptikus helyzet állna elő, az emberek újból Istenhez fordulnának, szerintem legalábbis, és erre az az egyszerű magyarázat, hogyha az anyagi világ annyira rosszá válik, hogy nem reménykedhetnek már abban, hogy a saját magát helyre tudja állítani, akkor az anyagi világon túl látják meg az utolsó reményt. Na erről mit gondolsz?
Ha összehasonlítjuk a különböző országok demográfiai mutatóit a fejlettségi szintjükkel, azt látjuk, hogy a kettő fordítottan arányos. Sajnos nem tudok eleget a társadalomtudományokról, hogy találgathassak, hogy mi okozhatja, de az összefüggés egyértelmű. Amiket említesz, azok a vallásokkal párhuzamosan léteztek szerintem mindig is. Az etruszkok és rómaiak hírhetten babonások voltak. A középkori népek minden természeti csapásban az isteni végítéletet látták. Az újkorban pedig az alkímia volt a divat. Az ember tragédiája jut eszembe. Pontosabban a vége, amikor az egész élet végső soron értelmetlenségére Isten azt feleli, mondottam néked ember, küzdj és bízva bízzál. Bár ez csupán fikció, mégis rámutat szerintem egy mélyebb igazságra. Az embernek motiváció kell. Fizikai szüksége van rá, az agyanak el kell hinnie, hogy amit a gazdája csinál, az számít. értelmet, jelentést, összefüggést keres mindenben. Nem csoda, hisz a mintakereső képességünk, a fejlett intelligenciánk alapja. Az agyanak bíznia kell valamiben, legyen az a zsákmány gondolata, vagy hogy megoldódik a baj, vagy valamilyen absztrakt jobb jövő képében. Abban a szituációban, amit felhoztál, a vallás is csak egy ilyen ezek közül. Egy védekezési mechanizmus. Nem véletlen szerintem, hogy annyi megtérés valamilyen tragédia alatt vagy után történik. Az agy mindig vigaszt keres a bajokra. Ha pedig nem talál, csinál magának.
Na, és akkor jöjjön az utolsó kérdés. Azt már tudjuk, mi a véleményed a teizmusról, de hogyan viszonyulsz az agnoszticizmushoz? Lehet valaki agnosztikus egyáltalán? Egyesek azt mondják, nincs köztes állapot, mivel az, hogy hiszel Istenben vagy sem, az egy eldöntendő kérdés. Antiteistáktól gyakran hallom azt, hogy az agnosztikusok olyan ateisták, akik meg akarják úszni az érvelést az Isten kérdésben.
Hogyan el lehetne valaki agnosztikus? A hit nem döntés kérdése. Nem tudod eldönteni, elhatározni, hogy akkor te mostantól őszintén hiszel Allah profétájában. A hit egy érzés, az érzések pedig nagyon bonyolultak, és nem lehet ráerőltetni sem magadra, se igazán másokra. Ha a döntés kérdése lenne, sose kerülne senki hite válságba, hiszen a hit állapotából közvetlenül a nem hit állapotába kerülne. Vagy ugye fordítva. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a hit meg annyi dolgon alapul. Személyes meggyőződés, vélt vagy valós tapasztalatok, megerősítési torzítás, társadalmi nyomás, nevelés, személyes identitás, érvek és sok-sok más. Amikor valakinél elkezdenek lebomlani ezek a hitet tartó pillérek, akkor a hite ezzel együtt fog gyengülni. Egy idő után pedig el kell magában döntenie, hogy folytatja az új, vallásával ellentétes információk befogadását, elzárkózik előlük, vagy megpróbálja a kettőt valahogy egyszerre elfogadni. Első általában a hit elvesztéséhez vezet, a második kognitív diszonanciához, és vallási fundamentalizmushoz is, a harmadik pedig folyamatos belemagyarázáshoz. Én úgy látom, hogy az agnosztikusok az ilyen köztes állapotok között lévő személyek, akiknél már felmerül a vallással szembeni kritika, de még nem teljesen világos a kép. Így az agnoszticizmus az ateizmus elődje sok esetben. Persze van olyan agnosztikus kategória is, aki egyszerűen csak magasról tesz az egész vallás, nem vallás dologra. Ezzel pedig szeretnék elköszönni, és még egyszer köszönöm az interjún való részvételi lehetőséget.
Mondjuk érdekes, mert én pont antiteistából váltam ateistává, aztán ateistából agnosztikussá, és ilyenkor az ember azt gondolná, hogy a következő lépés a teizmus lesz, de hát én nem hinném mondjuk. De, ja, szóval én pont fordítva voltam. No de, köszönjük az interjún való részvételt Davidnek, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásatokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideologiaktárháza@gmail.com címre, tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk azt. További információkért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést. Sziasztok!